Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a moszkvai látogatását követően levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, egy ukrán lap, a Jevropejszka Pravda szerezte meg. A miniszterelnök a levélben egyrészt leszögezte, a látogatás alatt nem tett semmilyen javaslatot és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Unió nevében, és az ezzel ellentétes állítások alaptalanok. A levélben az áll, a kormányfő véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne megfontolni egy olyan tűzszünetet, amely nem szolgálná az ukrán erők rejtett átcsoportosítását. Emellett Moszkva kész a vélemény cserére a Kína és Brazília által felvetett békejavaslatokkal kapcsolatban is. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a Soros elnökség státuszát, közölte a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozsiak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán tárgyalni fognak róla. A versenyképességi tanács ülésének legfőbb célja egy új európai versenyképességi paktum előkészítése volt, amely a Magyar Uniós elnökség egyik fő prioritása, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A tervek szerint a tervezetet Orbán Viktor miniszterelnök az ősz folyamán terjeszti az Európai Tanács elé, tette hozzá Nagy Márton. Pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési irányait, mondta el a tárcavezető. A tervezéseket mielőbb el kell kezdeni, hogy 2032-ben megnyílhasson a hármas terminál, hívta fel a figyelmet Nagy Márton. A légikikötő óvatos becsléssel is elérheti az évi 20 milliós utasforgalmat az évtized végére, ha megvalósulnak a fejlesztések. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3%-kal csökkent. Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be, hívta fel a figyelmet az adatokra reagálva a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az olyan intézkedések, mint az online árfigyelőrendszer élénk kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon. A kedvezményes mennyisége kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült, összesen több mint 10 milliárd forint megfizetés alól, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, előzőleg a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben áprilistól bevezette a naparányos számlázási rendszert. Három éve még mintegy 3000 megawatt volt a hazai összes napelemes beépített teljesítmény, és akkoriban még úgy kalkuláltak, hogy 2030-ra éri el a 6000 megawattot, ám ezt idén elérte az ország, és már 12000 megawatt lehet a következő évtized elejére. Erről beszélt az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára, amikor átadták az első magyarországi nátrium-kén alapú akkumulátort az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet Csillebérci telephelyén. Steiner Attila kiemelte, az energetikában egyre fontosabb az együttműködés, ezt ösztönözte a 2021-ben kiírt pályázat, amelynek eredménye az első ilyen hazai berendezés. A megújuló energia gyakran nem akkor keletkezik, amikor felhasználási igények jelentkeznek, ezért szükséges több órás tárolási kapacitás, erre olcsó és hatékony megoldás a nátrium-kén alapú akkumulátor. Végül az időjárásról. Előzetes adatok alapján megdőlt az országos napi melegrekord. A dobogó élén 38,1 fokkal Baja áll, tudatta a Hungaromet a Facebook oldalán. A folytatásban derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szíved egy másik elől, Ez a buta szerelem, gondosan figyelem, hogyan bújik elő, ahogy megremeg a szád, ahogy megnevezed őt. Hát jöjjön a világ, rabolja mindenem, a buta szerelem, hogy űzi az ilyet, táncol a levegő, ad másik keverőt, megfogja a kezed, átugrik tüzeken, és fut a legelő, kifeszül a háztetőn, simítja ráncait mindenki előtt. Na buta szerelem, tanulhatatlan ez, megállsz a küszöbön, miért könnyes a szemed? Honnan került elő? Milyen fájdalom feszül tükör előtt? Ez a buta szerelem, gondosan figyelem, hogyan bújik elő egy mohás kő alól, egy mázolt papíron. Az ablakon benéz, és én felém nevet, kibontott hajakon, ez itt láb szalad el. Na buta szerelem, jön az ősz és eltemet, csáiban, levélhajókon vesztegel, leírom a nevet, és lassan feldereng, az első mozdulat, az első út veled, még fogom a kezed, tanulhatatlan ez, a láthatára szőtt idő, legyűri az esőt, tanulom szavaid, többet tudok, mint az előtt. Ez a buta szerelem, gondosan figyelem, hogyan bújik elő. Figyelem a fényt, az ablakodra nő.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Kuminec Géza teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kinevezett rektora beszél a teológiai erényekről.
Találtam Fodor Ákostól, haiku mesterétől egy axiómát, legyen ez a motto. Morális örök mozgó, amit nem emelsz, szüntelenül süllyed. Mert hát az erények olyan készségek, amelyeket állandóan emelnünk kell, azokban állandóan gyakorolni, vagy a magatartás mintáinkban, vagy ebben állandóan gyakorolni kell magunkat, mert ha nem gyakoroljuk magunkat, eltűnnek a személyiségünkből, és elszegényítik a személyiségünket. És akkor mielőtt, hát invitálnám a kedves jelenlevőket, hogy hát tegyünk egy sétát az erények kertjében, és különösen is a teológiai erényeket szemlélvén, szeretnék egy kicsit emléket állítani néhány idézettel az előadásom során egy itt élő, valamikor itt élő és alkotó keresztény filozófus professzornak, nevesen Halasi Nagy Józsefnek. 40-es években ő itt a filozófia professzora volt, tudomásom szerint a bölcsészkar dékáni tisztségét is betöltötte, és minthogy hát a magyar filozófusok a két világháború között a tényleg hatalmas műveket hagytak maguk után, úgy látom, hogy meglehetősen érdemtelenül nem beszélünk róluk, pedig világos a beszédük. üressé vált sok olyan életformák, amelyeknek csak a keresztény világnézet adott tartalmat, s helyükbe bizonyos mechanizmusok és ködös vágyálmok léptek. Gazdag és szegény például békében élhettek egymással az evangéliumi segítő és megbocsátó szeretet alapján, de viszonyuk gyűlöletté változik, ha ez nincs többé a szívükben. A munkának addig van értelme, amíg alkotás, amíg teremtő vágy mozgatja, de nehéz teher lesz, ha merő kényszer és kenyérgond diktált a rabság. Ma üres aktivitás, az önmagunk elől való menekülés egyik formája. A tökéletesedés erkölcsi feladatát levette vállunkról világunk végtelen haladásának mechanikus előreáramlása, melyre büszkén hivatkozunk, ha korunkat más korok fölé akarjuk emelni. De mindennél szörnyű pusztítást végzett köztünk a személy mi voltában és rendeltetésében való hit eltűnése, és az apersonalizmusnak, s vele a kollektív tömegembernek a feltűnése. A mi kultúránk ugyanis azon a tudaton épült, hogy minden egyes ember sajátszerű személy, azaz a maga rendeltetése útján tudatosan haladó és felelősséggel cselekvő ember. Ehelyett ma a tömegember felelőtten élete az eszmény. Az ember tűli a létet, mint valami kikerülhetetlen terhet, alkalmat a gyönyörre és a szenvedésre, de a felelősséget senki sem akarja többé hordozni. Az anyag és a mechanizmus így diadalmaskodott a szellemen és az életen, és a szám az értéken. Ez a mai ember legnagyobb tragikuma. Ismét kérdezem, mi köze a hithez, a reményhez, meg a szeretethez ennek az idézetnek? Hát az, hogy ma olyan hitek, olyan remények és olyan szeretetek mozgatják az egyéni és a társadalmi tudatot, és erre szinte kondicionálják az embert a médiumok, hát amelyből csak ilyen keserű gyümölcs és keserves élet fakad. Ezek után lássuk, mit látunk az erények kertjébe. Pontosabban mielőtt látnánk valamit ebben a kertben, először szemléljük meg, mert azzal a kikerülhetetlen ténnyel fogunk találkozni, hogy az ember világnézetet alkotó lény. Erre vagyunk, hogy is mondjam, determinálva. Hogy meghozzuk a magunk végső állásfoglalását, mit gondolunk magunkról, azaz, mi lehet az ember sorsa? Elég sivár, amit itt a Halasi Nagy József lefestett a múlt század közepén, de lehet az ember sorsa valami sokkal magasabb is. Aztán milyen lehet az embertársammal a viszonyom, milyen a kozmosszal a viszonyom, és milyen a kozmosz gazdájával, az istenséggel a viszonyom. Az ember óhatatlanul világnézetet alkotó lény, ha nem alkot világnézetet, furcsa módon ez a döntése, vagy a döntés nélkülisége is egyfajta világnézeti állásfoglalásnak fog, azzá fog változni. És utána, amikor próbálok a világnézetről viszonylag hosszasan beszélni, mert hogy azt akarom valamiképpen megmutatni, hogy a világnézetnek a gyökere mégiscsak magunk, a világ, az embertárs és az Isten vonatkozásában is az, hogy milyen hitek, remények és szeretetek mozgatnak bennünket. Azután szeretnék szólni az erényekről, azt a hierarchiát akarom bemutatni, hogy ezek az erények nem össze-vissza vannak az emberi személyiségben, mert most éppen udvarias voltam, mert most éppen igazságos voltam, mert most éppen, nem tudom, kedves voltam valakivel, nem csak úgy adhok van ez, hogy a akció-reakció révén az emberbe valami indukáltatik, hanem hát az ember tudatosan viselkedik valahogyan, és az, hogy én most miért voltam kedves, sok oka lehet. Olyan emberrel találkoztam, akivel illik, vagy jó barátságban lenni, mert ki tudja, még nem tesz-e nekem valami jót vagy rosszat. Lehetek ezért is kedves. Sokszor ezért is vagyunk csak kedvesek. Milyen szomorú. De hát kedvesnek lenni azt jelenti, hogy megtisztelem az embertársamat, benne az ugyanazt a méltóságot, amelyet magamban is tapasztalok. Ezért vagyok kedves hozzá, ezért vagyok udvarias hozzá, mert megelőlegezem, hogy méltó arra, hogy ember számra vegyük. Szóval ezt akarom megmutatni, hogy van az erényeknek egy sajátos hierarchiája, és hogy ennek a hierarchiának valamiképp az alfája is, de az omegája is ez a triász, amit hitnek, reménynek és szeretetnek nevezünk. Hát hogyan is keletkezik az embernek a világnézete? Nyilván vannak világnézetek, hiszen hordozza ezt a társadalmi tudat, hordozza a történelmi hagyomány, vagy a vallásunk hagyománya, de hát ebből az egyes ember igazából még nem igazán, a kis ember palálta még nem sokat érzékel, csak az, ez az ember kedves volt velem, az az ember nagyon csúnyán viselkedett velem, ez megtagadott tőlem valamilyen szívességet, az meg nem ajándékozott meg azzal, amire vágytam. Tehát a kisgyerek konkrét magatartás mintákat lát, a normális fölnőtt ember esetében ez nem pusztán csak egy magatartás minta, ami éppen eszébe jutott, hanem habitus. Most így kell viselkednem ezzel az emberrel, vagy ezzel az ember palántával, mert a szituáció ezt kívánja. Az ember voltom megmutatása ezt kívánja. Na de hogyan alakul a világnézet? Szintén többször idézném Halasi Nagy Józsefet. Hát ez egy sajátos kettősségen nyugszik az ember tudatos élete. Ott kezdődik, hogy van egy én, amikor az ember rádöbben arra, hogy én vagyok. De sok minden van bennem, ami nem én vagyok, de mégis bennem van. De hogy van valami eredendő voltom, amiről tudok. De aztán ott van az, ami nem én vagyok, de nem én bennem van, hanem a külvilágban. Más emberek, tárgyak, hegyek, mindenféle. Ezt észrevesszük, tárgyaknak nevezzük. Tehát az énnek és tárgynak, gondolkodó személynek és a gondolattal megragadott valaminek a találkozása az az élmény, amelyből a tudatosság megszületik. És valami egységet tesz számunkra világossá, azt, hogy az ének és a tárgyak nem valami széthulló összevisszaságot alkotnak, hanem egymásba fonódnak, összetartoznak, mert az én csak a tárgyal szemben én, és a tárgy csak az énnel szemben tárgy. Szóval ezeket együtt világnak nevezzük. Minden, amiről tudunk és tudhatunk, beléje tartozik, és ezért az énünkre való eszmélet egyúttal a világra való eszmélet is. A létemet, mint a világban való létet veszem észre. Ugyanakkor az én, a tudat válogat a benne és a körülötte folyó hatások között, sőt, ezeket az adatokat a maga belső alkata és törvényei életben maradásának biztosítása és céljai szerint alakítja. Ezzel ad jelentést a tárgyainak, azaz elhelyezi a nagy egészben, amit ismét csak világnak nevezünk. Tehát a világnézet nem pusztán logikusan kidolgozottan, legfeljebb az erre való reflexió alkot rendszert, hanem inkább lelki indítás, amely a világban való életre hív föl bennünket. Tehát ilyen értelemben mindenkinek sajátos világnézete van, igazából minden embernek a világnézete az életstílusa, de nem csak egyének vagyunk, hanem közösségi lények is, és hát nyilván a közösségi tudat hordozza előttünk elődeinknek a világnézetét, és próbálja a kultúra révén hát átadni nekünk. A közösségben való élet közös életstílust, közös meggyőződéseket teremt, amelyet irányadónak fogad el a közösség közvéleménye. Tehát az emberek nagy tömegeinek pedig ez a közvélemény az irányítója, a formálója, innen kapja a világnézetét is. De hogyan? Hát a közösen vallott mítoszokból, a vallásból és a nyelvből. Mert mielőtt személyesen tudnánk valamit mondani a világról, és tudatosan állást foglalhatnánk vele szemben, már készen találjuk a nyelvben a véleményt, és ez adódik számunkra. A nyelv mindegyik nyelv egy külön ablak a valóságra. Egy sajátos szemléletet, látástmódot tanulunk. Minden nyelvnek kicsit más a szelleme. Egészre irányul, így sejtettem már, hogy mik az egészek. Az én eszme, a kanti én eszme, az is egy totalitás, a világ maga is egy totalitás, az Isten eszme is, az abszolútum is, az is egy totalitás. És a hozzávaló viszonyomat kell igazából meghatároznom. Tehát ilyen értelemben a világnézet nem erre arra a dologra, mint a tudomány erre irányul, hanem az egészre. Tehát nem részlettudás, hanem nézésmód, amely arra képesít, hogy bármilyen egyes jelenséget beiktassunk az egészbe, bármilyen részletnek az értelmét és értékét azáltal állapítjuk meg, hogy beiktatjuk ebbe a nagy összefüggésbe. Ahogy Schütz Antal mondja, a világnézet nem kamra, hanem kulcs, amely megnyit minden kamrát. Ezt a kulcsot lehet venni az emberből, a természetből és Istenből. Ha valaki erről szeretne bővebbet, ajánlom a Frenyó Zoltán professzor úrnak a filozófia tankönyvét, pár éve jelent meg a Szent István Társulatnál, amelyben nagyon szépen kihozza azt, hogy az embert először a kozmocentrikus világ mozgatta, és a kozmosz szűrőjén átlátta az egész létet, a középkor teocentrikus volt, Isten szemüvegén látta a világot, utána jött az antropológiai fordulat, hogy most ebben a, hát nem is tudom, hogy élünk-e még ebben a korban, mert inkább a káosz korában vagyunk talán, de volt az antropológiai fordulat, amikor az ember önmagára eszmélt valamiképpen, és önmaga totalitása által próbálta valahogy látni a világot, meg az Istent is, és hát nagyon zseniálisan kihozza a Frenyó professzor úr, hogy tulajdonképpen a keresztény világszemlélet egyszerre kellően kozmo és antropocentrikus is, de hát tulajdonképpen minden világnézetnek a szíve és a gyökere az Isten eszme. Milyen abszolútumot vallunk. Mindennek az igazi referenciapontja. No, szóval, ez az első, hogy egész szerinti látást ad. Másodjára a világnézet ennek az egésznek, a világnak és benne az embernek, az ember életnek az értelmét keresi és állapítja meg. A tudomány erre képtelen. Megállapítja, hogy minek mi az oka, milyen adatokból, milyen prognózist tudunk összeállítani, de azt, hogy mi az életünk értelme, ezt a tudomány önmagában nem tudja megmondani. Szóval a világnézeti érdeklődés nem az érdekli, hogy mi a világ és benne az ember, hanem hogy mi az értelme mindannak, ami ott örvénylik a belsejében, áramlik és hullámzik rajta kívül. Mi végre van, merre tart, hová juthat majd? És a világnézet ilyen értelemben világ alakításra szólít, és ezért nagy számmal tartalmaz életnormákat. Nem kizárólag, nem is elsősorban ezért az elme műve, dolgozik rajta a szív, a rokon és ellenszenv, a megértés. És hát a fő gyökere a vallás mellett valami sajátos világ és életérzés. amikor megszületik valamiképp ez az egész, ez akkor nem csak az egyénben, az egyént, annak a teljes tudatát kezdi uralni, értsük jól a szót, nem leigázás az uralás, hanem mindent a maga helyére tevés és rend a személyiségben. Aztán kezdi a társadalmat is áthatni, megtermi a maga etikai, ráépülő jogi illemkódexét, szóval kultúrát alkot. És ezáltal kijelöli az értelmes életvezetésnek a lehetőségeit és a határait. Persze ebben a tekintetben nagyon is különböznek egymástól a világnézetek, és azt kell mondanom a bevezető hosszas idézet nyomán, hát hogy ez az életérzés bizony lehet nagyon destruktív is. És olyan is, hogy mindent erőszakosan a maga képére akar alakítani. A keresztény világnézetben éppen az a különleges, hogy nem akar erőszakosan senkit sem a maga képére alakítani. Ahogy mondanánk, hogy a Szentírás az nem használ semmire, de mindent a maga szolgálatába akar állítani. Sokszor fordítva gondoljuk ezt. No most, pár szót azért még ejtenék itten a világnézet és a tudománynak a kapcsolatáról, mert hogy ma annyira mindent a tudománynak a bűvöletével mérünk, azért azt kell látnunk, hogy a tudomány, amit az Akvinai Tamás úgy mondott, hogy a biztos tudás a kisebb dolgokról, ez kevésbé kívánatos, mint a legcsekélyebb tudás a legnagyobb dolgokról, de azzal pedig csak a világnézet ajándékozhat meg bennünket. Szóval, nyilvánvaló, hogy a kettő nem egymásnak az ellentéte, hiszen mind a kettőt az ember igazságkeresése mozgatja. Tehát a tudománynak a jelentőségét a világnézet se nem tagadja, se nem mellőzi, hiszen összeköti őket az ember igazság igénye. De a világnézet elismeri az elme mellett, persze a tudomány se csak ráció, mert a tudóst is az egész világnézete, az egész életérzése mozgatja, és az egész személyiségét tartja bűvöletében a kutatásának a tárgya. Szóval, de a világnézet elismeri az elme mellett, vagy az elmével együtt, a sejtő, az ösztönszerűen megérző, művészi, a zseniális látóérzéknek az illetékességét. Mert hát ahol az a ráció még csak mérlegel, meg függőbe tart, hát ott a cselekvő egy érzelmi vagy akarati gesztussal biztos állásfoglalást szerez. És hát sokszor, hát bocsánat, nem, így mondom falusiasan, nem totyoghatunk, mint Luda jégen a bizonytalanságban, amikor alarm van, akkor gyorsan kell dönteni. És ilyenkor azt gondolom, hogy alapvetően világnézeti alapon hozunk döntéseket. Mert hogy ez az a látásmód, ez az az érzület, az, ami eligazít bennünket, és igazából cselekvésre is ösztönöz. És éppen ezért döntő ismeret forrása az egyén fölötti tekintély is a világnézetnek, amely a múltból jön, és a történeti bevállás erejével, sőt, felülről jövő bölcsességként kínálkozik fel. Tehát ilyen értelemben a világnézet bármennyire egyéni is, most egy kicsit visszavonom azt, amit az előbb mondtam, hogy mennyire egyéni, mégis szociális jellegű alakulat, mert hogy az ember a világnézetet nem annyira alkotja, hanem keresi és megtalálja, a tudományt azt viszont ő keresi, és hát ő alkotja. Tehát inkább választjuk a világnézeteket, amelyek valamiképp lettek az ember története során, mondhatnánk, megalkotta az ember a tapasztalatai révén, vagy amikor az Isten a lelket teremtette benne a fogantatás, akkor közölte vele azt az úgynevezett isteni szoftvert, hallottam ezt a kifejezést. Egy állandó diakónusnak fenn van az interneten ez a hosszú prédikáció, zseniális. Fizikus a bácsi, azt hiszem idős bácsi. aki hát nagyon magas berkekben volt a tudományban, és mondja azt, hogy csináltak egy kísérletet, hogy egy olyan embernek az agyát tették az egyik tálcába, aki három nyelven tudott, több hangszeren brilliánsan játszott, költött, csak szegényke szenvedélybeteg lett, és ezért eltékozolta az egészségét, és persze tönkrement az agya is, legalábbis így az állaga. És melléje tettek egy másik, egy gorillának, egy életerős gorillának az agyát. És a legkiválóbb orvosokat hívták oda kísérletbe, hogy állapítsák már meg, hogy ez most melyik az emberi agy, és melyik az állati agy. És mindenféle kísérletre lehetőség volt. Hát nyilván látták, hogy ennek a szegény szenvedélybetegnek hát tönkre ment az agya. Anatómiailag, meg nem tudom hogyan, fiziológilag teljesen tönkre volt. A másik az meg kiváló állapotban volt, és furcsa módon a tudósok a gorilla agyára mondták, hogy ez az emberi agy. És a mi szónokunk ebből hát azt akarta kihozni, hogy hát lám-lám, ez ilyen aggyal is, a halála előtt is még zenélt, meg beszélt értelmesen, az a gorilla az meg hát fiziológilag tökéletes, de hát legfeljebb makogni tudod, vagy én nem tudom mit csinálni. Tehát, és azt akartam mondani, hogy valamiképp az isteni szoftver az valahogy, ugye az egy egészen szellemi természetű valóság, amit kívülről kapunk valamiképpen. Tehát, hogy nem automatikusan hordozza azt az emberi agy. A kettő viszony, a tudomány és világnézet viszony a végeredményben azt jelenti, hogy kölcsönösen egymásra hatnak, de ha jól meggondoljuk, a világnézet uralkodik a tudományon. Kérem, az, hogy ma miket kutatunk, az egy meglehetősen pragmatikus világnézetnek a terméke. Tehát, hogy ma a pénzvilág módszeresen irányítja azt, hogy a kutatóintézetekben mit kutassunk. Biztos, hogy a katolikus egyetemeken, ha a katolikus világnézet szerint akarunk, hát hogy mondjam, tudományt művelni, egy csomó kísérletet eleve el fogunk utasítani, mert azt mondjuk, hogy ezek emberellenes, meg az a lét titkainak az olyan fajta kifürkészését jelentik, amelyeket büntelenül nem fürkészhet ki az ember. Vannak ezzel kapcsolatosan ma munkák, talán Erik Bern, vagy hogy hívják ezt a professzort, írt is egy könyvet a tudomány szabadságáról, hogy tulajdonképpen ma a tudománynak, a szabadságának a módszeres korlátozása folyik. Mert hogy a tudósoknak megmondják pályázatokon, meg ez egyébként keresztül, hogy ezt kutasd ki, ne azt kutasd ki, ezt. De csak ezt a részletet, és csak ezért bízunk meg téged. Az információ ideadod, máshonnan is begyűjtjük az információt, és nem biztos, hogy az eredményeket közzétesszük. És titoktartásra kötelezünk téged a kutatás eredményével kapcsolatosan. Holott, hát a tudománynak éppen az egyik fontos dolga az, hogy a tudósok szabadon meg tudják beszélni egymással az eredményeket, sőt, megmondják, hogy próbáld ki te is, remélem, hogy te is ugyanaz arra az eredményre jutsz a kísérlet végén. És ennek, tessék látni, világnézeti háttere van. Tehát bármennyire is akarjuk elnyomni, az élet értelmének a kérdése alapján, vagy mire akarjuk használni az életet. Ha valóban azt akarjuk, hogy itt minden ember számára kibontakozás legyen, akkor másfajta kép fog a tudomány, hogy programokat kapni, mint amikor az a cél, hogy az emberiség kétharmadára nincs szükség. Hogyan tudjuk a status quo-t mégis megőrizni, hogyan tudjuk a hatalmat mégis a mi kezünkben tartani. Szóval a világnézet ilyen értelemben mindig uralkodik. Lehet ennek ideológiai színezete, lehet ennek vallási színezete, biztos, hogy a végső szót ő fogja kimondani. Mert az egészben ő helyezi el az egyes részeket, nem pedig a rész önmagában. Na mostan azt akarom igazából mondani, hogy tartalmában mi az, amit a világnézetnek nevezhetünk. Hát ezt mondom, hogy ez a három erény. Hitek, remények, szeretetek. Ezek a végső összegzései, meg az alapjai is a világnézetnek. Mert hogy a hitekben Az eddigi ismereteink alapján az az egész mutatkozik meg, amelybe elhelyezzük a részeket. Csányi Vilmos, ő azt mondja, és ezt nagyon pozitív kicsengéssel, hogy az ember eredendően hiedelmet alkotó lény, hiedelmeket alkotó lény. Én berzenkedem a szóval, mert hát olyan primitívnek tűnik, hogy hiedelmek, mert más dolog a hit, mint a hiedelem, de ha azt értjük rajta, hogy vannak feltevéseink a világ dolgairól, eszméink, amelyeket nem tud cáfolni a tudomány, de bizonyítani sem, de mégis alakítják az életünket. De ez az egy, az értelm. Mi az, az értelmi alap, ami által értelmesnek tudjuk elgondolni a helyünket a világban, ezek a hitekben jegecesednek ki. A másik a nem csak vagyunk, nem csak megértjük a világot, hanem hát cselekszünk, azt alakítani is akarjuk, hát ezek pedig a reményeinkben. Tehát a keresztény ember biztos, hogy nem remél abban, hogy itt földi mennyország lesz. Érdekes módon a fölvilágosodás óta sokáig hittek emberek abban, hogy itt lesz a tejjel mézzel folyó ország. És tessék látni, micsoda hatalmas erők, meg cselekvő emberek jelentek meg, akik aztán tűzzel, vassal igyekeztek ezt a tejjel mézzel folyó országot hát megépíteni. És a harmadik pedig hát a szeretetekben ölt testet, vagy a szeretet elsősorban az értékhez, az értéket megjelenítő tekintélyhez való kötődésemet jelenti. Ez valamiképpen az üzemanyaga a cselekvésemnek, a kitartásomnak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Kuminec Géza teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kinevezett rektora beszél a teológiai erényekről.
A hitem az egy készség, nem pusztán egy aktuális válasz valamire. Ezek nem máról holnapra alakulnak ki bennünk, hanem hát módszeresen tanulunk, módszeresen cselekszünk, és megszilárdulnak bizonyos magatartás formák, és készségekké szilárdulnak bennünk. Vannak gondolkodási készségeink, vannak cselekvési készségeink, hogy ezek lennének a szorosabb értelembe vett erények, de én kiterjeszteném a gondolkodási készségre is az erény szót, mert hát kérem szépen, következetesen gondolkodni nem így születünk. Éppen egyik nagy feladata lenne a pedagógiánknak az, hogy megtanítson gondolkodni benne, következetesen gondolkodni. Azaz előzetesen megtanítson a valóság érzetre. Ha nem tudjuk, hogy mi a valóság és mi nem, nem tudjuk, mik a tények és mik nem, meg hogy milyen összefüggések vannak az egyes tárgyak között, akkor képtelenek vagyunk gondolkodni. Ma úgy tűnik, hogy mintha egyre kevésbé tudnánk a legmodernebb pedagógiai eszközökkel megtanítani jól gondolkodni az embereket. Lám-lám visszaköszön itt is a világnézeti háttér furcsa módon. Így szoktam én mondani, nekünk nem modern pedagógiára van szükségünk, keresztény pedagógiára, mert az mindig korszerű. Nem modern, de mindig a szó igazi értelmében korszerű. Na és az érzelem világunknak is vannak készségei. Nem máról holnapra alakulnak ki. Ezek mind-mind gyakorlással alakulnak, állandó fejlesztéssel. Persze itt is egyfajta tervezés, a nevelés éppen ennek a tervezése, hogy a személyiségünk így kibontakozzék. Mert hogy mindig helyesen viselkedjünk, helyesen kommunikáljunk. Ezek nem csak puszta aktusok, akció-reakció, hanem tudatosan megválasztott viselkedésmódok. De a tudatossággal együtt, hogyha ezek készségekké lesznek, és szépen felépül a hierarchia, akkor ezek szinte öntudatlanul is önmagunknak a megmutatásai lesznek. Szóval, hogyan alakulnak ki, erről mondanék pár szót, és itt egy másik, ma nem sokat emlegetett magyar filozófus, Brandenstein Bélát hívnám segítségül, hogy hogyan is alakulnak ki bennünk cselekvési készségek vagy erények. Három stádiuma van. Először vannak az úgynevezett fegyelmezési erények. Ugye itt az erőkifejtés és a magatartás mintára való rászorítás a domináló. Így is fogalmazza, hogy tulajdonképpen az ember nevelése fegyelmezéssel történik. Lehet, hogy azt mondják a kedves modern pedagógusok, hogy hú, hát középkort hozom itt ide. Vállalom, mert először fegyelmezéssel kezdjük, hogy a magatartás minta ilyen, kedvesem, légy szíves, legalább külsőleg másold le. Rá fogunk szorítani téged erre. Módszeresen rá fogunk szorítani. Ugye ilyenkor kívülről szinte kényszerként jön az erő, hogy az illető mégis megtapasztaljon valamit a magatartás mintában hordozott értékről. És csak akkor fogja megtapasztalni az értéket, hát ha viseli, hogy fegyelmezik, hogy így kell viselkedni. És miközben berzenkedik magában, meg esetleg háborog, hogy miért is kell ezt nekem csinálnom, de egy ponton rá fog ébredni, hogy ennek értéke van. És megszületik benne a második fázis, amit tiszteleti erényeknek nevezünk, mert az értéket, amit hordoz a magatartás minta, azt most már én tisztelem. Most már nem kívülről kell a nagy erőt hozni, hanem most már az én bensőmből hozom az erőt, mert érvényt akarok szerezni, mert a tisztelet ezt jelenti, érvényt akarok szerezni annak az értéknek, amiről beláttam, hogy az valóban érték. Tehát most már én a magam bensejéből hozom az erőt, és közben gyakorlom magamat, és eljutok egy ponton túl oda, hogy bensővé válik az érték, az énemnek a részévé, asszimiláljuk, vagy bensőségesítjük, interiorizáljuk, ezeket a kifejezéseket használjuk ma, és akkor erőforrásommá lesznek. Tehát már nem erőt kell kifejtenem nekem, hogy érvényt szerezzek neki, hanem egyszerűen ezek töltenek fel engem erővel, mint az énemnek, az igazi identitásomnak a magvai. És ezek lennének az úgynevezett szerető erények, mert hát a szeretet az, ami minden erényt igazából így egyesít. Na most, sokféle hitek, remények és szeretetek vannak, de hát mégis milyen fajták vannak? És én megint a már emlegetett, talán emlegetett Schütz Antalt idézném, neki van egy utolérhetetlen jó vallás tipológiája. Ennek alapján azt gondolom, nagyjából meg tudjuk különböztetni azt, hogy mifajta hitek, remények és szeretetek vannak, és ennek megfelelő készségek. Hát azt mondja, először is vallásról csak ott beszélhetünk, ahol az Isten személyes valóság, aki nagyobb, mint az ember. Ahol ilyen nincsen, tehát nincs a világ fölötti hatalomnak ilyen személyessége, hát ott csak analóg értelemben beszélhetünk vallásról, és ide sorolja a panteistáknak a vallásosságát. Ennél lejjebb állnak azok, akik a végső értéket, vagy az abszolútumot világegyetem, vagy az élet törvényszerűségeinek, összefüggéseinek egyikében, másikába helyezik. Ilyen lenne az emberiség haladása, ilyen lenne az állam, a nemzet, a fajnak az istenítése. Ezek az álvallások. Aztán még lejjebb vannak azok, akik még egyszerűbb dolgot abszolutizálnak, egy kulturális programot, egy gazdasági rendet, a vegetarianizmust, a tudomány minden hatóságát, vagy állatvédők, környezetvédők, konzumisták, ezek mind-mind abszolutizálnak valamit. Ezek lennének a valláspótlékok vagy pótvallások. És hát a legfurcsább, azt mondja a Schütz, hogy van úgynevezett negatív vallás is, amikor az ember az egész odaadását és áldozni tudását arra szentél, hogy minden vallást felszámoljunk, mert hogy kártékonynak ismeri. Látjuk ebből a trendből, hogy minél messzebb kerülünk a személyes abszolútumtól, annál nagyobb lesz az emberi személyiségnek a torzulása és a világnak a torzítása. Az egyes erények nem izoláltak, és éppen abban áll az ember személyi fejlődése, hogy összeköttetésbe kerülnek egymással. Tehát mondhatnánk azt, hogy egy szellemi ideghálózat épül ki lassan a személyiségünkben, mindegyik mindegyikkel összefügg, de van egy hierarchiájuk, rendjük. És a négy sarkalatos erény éppen azt mondta, hogy az emberi cselekvésnek, az erkölcsi erényeknek a nagy összegzői, ez a bizonyos okosság, igazságosság, bátorság, mértékletesség, de hogy ezek nem a végső urak ezen a területen, hanem ezt a kvartettet a hit, remény, szeretet triásza vezérli. Ezek is összefüggésben vannak, ugye a végső a kedvességgel például, vagy a barátságossággal, de a legvégső szót mégiscsak a hit, remény, szeretet adja meg az okosságnak, a mértékletességnek, igazságosságnak, és így tovább, és megy lefelé. És mert a hitben, a reményben és a szeretetben halmozódik föl a végső állásfoglalásunk, az igazi abszolútumunk, a legfőbb érték, amit, akit mi a legnagyobb értéknek tartunk. Tehát ilyen értelemben én most még nem igazán beszéltem ugye a teológiai erényekről, csak arról, ugye, hogy ez nem csak a vallásosaknak a dolga, hanem hogy ez a hitek, remények, szeretetek óhatatlanul ott vannak. Természetesen minden emberben, van akiben reflektálatlanul, valakiben primitíven, valakiben reflektáltan, módszeresen. De óhatatlanul felépítkezik valahogy így, vagy torz módon, de felépítkezik az ember. Ugye az egyik a helyes felépítmény, a mi fogalmaink szerint az erényeknek a harmonikus egészében kiteljesült lét, ugye ez a szent, de ennek az ellentéte a diabolikus lélek, akiben sok-sok erény, hogy így mondjam, a maga tökéjében ott van, csak mivel nagyon is torz hit, remény és szeretet mozgatja, ezért tönkreteszik a személyiséget. Annyit mondanék akkor zárásként, ez a három erény, meg a négy sarkalatos erény nagyon is összefügg a mi Szentlélek ajándékaink tanításával, meg a nyolc boldogsággal, igaz, hogy csak héttel. A Reginaldus Garrigou Lagrange-nak a munkája, aki 30-as évek, 40-es évek nagy ünnepelt tomistája volt Rómában. Őtőle vettem 1938-as talán, 49-es a kiadású a munkája. Ezt, tudomásom szerint a boldog avatását is egy időben szorgalmazták. No, ő így látja, hogy ezeknek megvan a maguk hasonlósága. Ezt mondja, hogy az értelem lelkének megfelel a hit, és a boldogságok közül a tiszta szívűek. A tudás lelkének a remény tökéletessége, és a boldogok a szomorkodók. A bölcsesség lelkének gyökerét a szeretet erényével azonosítja, és a boldogok közül a békesség szerzőkkel. Az okosság erényének a tanács lelke felel meg, a boldogságok közül az irgalmas szívűek, az igazságosságnak a jámborság, és itt a boldogok a szelídek, a bátorságnak az erősség lelke, és a boldogok, akik szomjazzák, és éhezik az igazságosságot, és végül a mértékletességnek, az Úr félelmének a lelke, boldogok a lélekben szegények.
Kedves hallgatóink, dr. Kuminesz Géza teológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorát hallották.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az adózási szempont